17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika. Ezért a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kis településekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. A Wizz Air teljesítette a gazdasági versenyhivatal korábbi eljárása során tett vállalásait, amelynek eredményeként több mint 134 millió forint jutott el az SOS gyermekfalu alapítványhoz, ugyanakkor egyes igazolások késedelme miatt 5 millió forint bírságot kapott a légitársaság. 2019-ben zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a társaság egyik repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS gyermekfalu alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Wizz Air teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel. a fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalták át. Segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlőültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyspecifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a pufferzónák. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani.
Az időjárásról.
Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, szívre pesztő bánatot, ki elép egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
Ember és polgár vagyok, mint ember mi boldog, és mint polgár lelkemen, keservet hordok. Törömnek könnyű sírom, ha jánkámra gondolok. Fájdalomnak könnyű sírom, ha hazámhoz fordulok.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, szívre pesztő bánatot, ki elép egy pillanattal, úgy
keblemen a szerelem, virágbokrétája, fejemen hon szeretett tövis koronája. Illantomra majd megsebzett homlokom, vércseppje úr, majd egy illatos levelke, bokrétám virági búr. Hazám, hazám, édes hazám, túl hangosan figyelszte rám, ám illik az inged ujján a folt, ha kimosom is ugyanott lesz, mint volt. Maradnék és virágoznék, veled mindenben átkoznék, ha eljön a nap, amit vártunk rég, a bal sorsánk legyint.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, szívre pesztő bánatot, ki elép egy pillanattal.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Modern szimulációs képzés a Skill Laborban, digitális tananyagok és országos továbbképzés, ösztöndíj és rezidens program a pályakezdők támogatására. Röviden és tömören ezt tartalmazza az az átfogó fejlesztési program, amelyet a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza valósít meg 2026-27-ben azért, hogy vonzóvá tegye az ápolási szakmát a fiatalok számára, hogy javítsa a gyermekápolás minőségét és biztosítsa a fenntartható szakdolgozói utánpótlást. Aki pedig majd mesél a részletekről, Simon Viktor, oktatási koordinátor.
Ez egy három pillérből épülő projekt, és az első része ugye az a Skill Labornak a fejlesztése. Ugye a Skill Labor rendszere az már nálunk több éve fut, jelenleg most ugye egy nagyobb beruházás keretében új eszközöket fogunk kapni, amikkel ugye tudjuk emelni a gyakorlati oktatásnak úgymond a színvonalát, és szeretnénk abba az irányba eltolódni, hogy szimulációs környezetet tudjunk teremteni, ahol élethűen be tudjuk mutatni az adott invazív és non-invazív technikákat, illetve ugye az a legnagyobb előnye ennek a szimulációs környezetnek, hogy ugye hibákból tudnak tanulni, és ugye mielőtt oda kerülnek, és valós betegeket kell ellátniuk, előtte már tudják gyakorolni akár egy injekciózást, akár egy vérvételt, amik minden nap egy ápolónak a munkáját képzi, ezeket a folyamatokat. Ugye a második pillére a magának a projektnek készségfejlesztés, egy digitális tananyag csomagot szeretnénk létrehozni, amelyet ugye szélesebb körben mind a tanulóknak, mind a hallgatóknak elérhetővé tennénk. Itt nem csak a manuális skillekre fókuszálnánk, hanem különböző kommunikációs tapasztalatokra, amelyek nagyon fontosak, mint például az, hogy a stressz helyzetben hogyan tudnak csapatmunkában dolgozni, hogyan tudnak a szülőkkel kommunikálni, illetve hogy ugye egy megfelelő asszertív kommunikáció is legyen mind a dolgozók, mind ugye a szülők felé. Illetve akkor ugye a harmadik pillére, az maga ugye a rezidens ápolói program, ami már több éve megy kórházunkba. Folyamatosan ennek ugye egy továbbfejlesztése, illetve ezt beleintegráljuk egy olyan projektbe, hogy ösztöndíjat is kapnak azok az ápolók, akik ugye a diplomás gyermekápoló programban részt vesznek, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Betesda Gyermekkórházban dolgoznak, és bizonyos tanulmány átlag fölötti eredményük van, akkor ők ilyen anyagi megbecsülés formájában is érezhetik ezt. És ez nagyon fontos, hogy közösségi megtartó erő is legyen, hogy kiszámítható fejlődési utat mutassunk nekik, és hogy kórházunkat válasszák.
De itt lesz majd velünk az éterben Nyergesné Závodi Edit, a Betesda Gyermekkórház ápolási igazgatója is, akivel az ápolói szakma szépségeiről beszélgetünk majd.
Ez rendkívül fontos mindannyiunknak, hiszen az ápolói hivatás az egy nagyon sokrétű, egy nagyon szép hivatás, ahol igazából az ember beleteszi az egész szívét, lelkét, a személyiségét. Az, amikor az ápoló van a beteg gyermek mellett, jelen esetünkben ugye gyermekkórházban dolgozunk, azt a fajta érzést és azt a fajta humánumot, attitűdöt, amit egy ápoló tud adni, azt igazából más nem tudja megadni. Amikor bejön egy beteg gyermekkel egy szülő a kórházba, a szülő kiszolgáltatott bizonytalanságban van, nem tudja, hogy mi fog vele történni. Nem érti ugye azt, hogy mit mondanak az orvosok, nem érti a szakmai nyelvet. Akkor mindig az ápoló az, aki az első pillanattól kezdve ott van, tud egy biztonságot, egy támaszt nyújtani a szülőnek, ha már az a legelső pillanatban, amikor beérkezik a kórházba, ahogy hozzászól, ahogy felveszi a kommunikációt, ahogy biztosítja a szülőt, a gyermeket, hogy segítséget tudjon nyújtani. Egy szoros bizalmi kapcsolatot alakítunk ki a családdal, hiszen az ápoló az, aki a 0-tól 24 óráig minden egyes percben ott van a család mellett, a beteg gyermek mellett. Ő látja az állapotbeni változásokat, ő tud visszareflektálni, ő van kapcsolatban az orvossal. Tehát gyakorlatilag az ápolók nélkül nincsen betegellátás. Ez a fajta visszacsatolás, amit mi kapunk, szeretetet a szülőktől, a gyermekektől, ez az, ami motivál minket nap, mint nap.
Remélem ismét sikerült felkeltenem az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Átfogó, országos jelentőségű ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A három pillére épülő kezdeményezés a modern szimulációs oktatás, a digitális tananyagfejlesztés, valamint az ösztöndíj és rezidens programok megerősítésével szeretné emelni a gyermekápolás szakmai színvonalát és biztosítani a hosszú távú szakdolgozói utánpótlást. Simon Viktor oktatási koordinátor elmondása szerint a Betesda Gyermekkórházban már működő európai színvonalú skill labor továbbfejlesztése kulcsfontosságú eleme a programnak. A cél egy olyan szimulációs infrastruktúra kialakítása és megerősítése, amely biztonságos környezetben teszi lehetővé az ápolói tevékenységhez szükséges manuális, klinikai és döntéshozatali készségek gyakorlását.
Akár Magyarország szinten, akár ugye a Betesda Gyermekkórházat nézve, ugye fokozott az ápolóhiány, hazánkban ugye nagyon kevés az ápoló a rendszerben, és mi leginkább ugye a Betesda Gyermekkórházra fókuszáltunk, hogy megerősítsük az ápolói, gyermekápolói hivatást, és ugye egy stabil bázisként tudjunk működni, és nyilván a mi részünkre is kitermeljük a megfelelő munkaerőt, illetve hogy legyenek a rendszerben olyan ápolók, akik ugye el tudják majd látni a betegeket a jövőben.
Tehát magyarán a kezdeményezésnek a célja a gyermekápolás minőségének a javítása, a képzés, a gyakorlati képzés megerősítése, valamint a hosszú távú szakdolgozói utánpótlás biztosítása. A gyakorlati képzést azt miért kell erősíteni?
Hát ugye a gyakorlati képzés azt azért kell erősítenünk, mert sok képzés leginkább elméletre alapoz, elméleti tudást alapoz, mint az egyetemen, mind ugye a középszintű oktatásban is, és mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az elméleti tudás mellett egy gyakorlati tudást is szerezzenek, és a projektnek az egyik kulcseleme ugye a skill labornak, meg annak a továbbfejlesztése, ami ugye jelenleg is már működik kórházunkban, és igazából ezt szeretnénk továbbfejleszteni akár szimulációs környezettel is.
Hogyha a hallgatókat nézzük, akik majd kikerülnek a nagybetűs életbe, ők egyébként tisztában vannak azzal, hogy mi vár rájuk? Vagy lehet, hogy pont ezért sok a pálya elhagyó, mert rájönnek, hogy ez mégsem az ő terepük?
Ez is egy olyan probléma, amit ugye nyilván próbálunk kiküszöbölni, mert szerintem amúgy sok fiatal, mint akár személyes példaként is, én is, mint diplomás ápoló korábban, én sem tudtam 100%-ig azt, hogy mi fog rám várni, amikor a beteg ágy mellé kerülök, és mi pontosan ebbe az irányba próbáljuk terelni azokat a tanulókat, hallgatókat, akik a kórházunkban jönnek gyakorlatra, hogy az elmélet tudás mellett egy olyan tudást szereznek gyakorlatban, ami valós környezetben, és minél szélesebb körben megismerik akár a kórházat, akár az ellátórendszert, hogy egy megfelelő képet kapjanak, és olyan minőségű szakdolgozókat tudjunk, hát úgymond a piacra bocsájtani, akik megfelelő szakmai és manuális képességekkel rendelkeznek.
Ha jól tudom, akkor a programnak három pillére van, és ezek egymásra épülnek. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Igen, ez egy három pillérből épülő projekt, és az első része ugye az a skill labornak a fejlesztése. Ugye a skill labor rendszer az már nálunk több éve fut, jelenleg most ugye egy nagyobb beruházás keretében új eszközöket fogunk kapni, amikkel ugye tudjuk emelni a gyakorlati oktatásnak úgymond a színvonalát, és szeretnénk abba az irányba eltolódni, hogy szimulációs környezetet tudjunk teremteni, ahol élethűen be tudjuk mutatni az adott invazív és non-invazív technikákat, illetve ugye az a legnagyobb előnye ennek a szimulációs környezetnek, hogy ugye hibákból tudnak tanulni, és ugye mielőtt oda kerülnek, és valós betegeket kell ellátni, ők előtte már tudják gyakorolni akár egy injekciózást, akár egy vérvételt, amik minden nap egy ápolónak a munkáját képzi, ezeket a folyamatokat. Ugye a második pillére a magának a projektnek készségfejlesztés, egy digitális tananyag csomagot szeretnénk létrehozni, amelyet ugye szélesebb körben mind a tanulóknak, mind a hallgatóknak elérhetővé tennénk. Itt nem csak a manuális skillekre fókuszálnánk, hanem különböző kommunikációs tapasztalatokra, amelyek nagyon fontosak, mint például az, hogy a stressz helyzetben hogyan tudnak csapatmunkában dolgozni, hogyan tudnak a szülőkkel kommunikálni, illetve hogy ugye egy megfelelő asszertív kommunikáció is legyen mind a dolgozók, mind ugye a szülők felé. Illetve akkor ugye a harmadik pillére, ez maga ugye a rezidens ápolói program, ami már több éve megy kórházunkba. Folyamatosan ennek ugye egy továbbfejlesztése, illetve ezt beleintegráljuk egy olyan projektbe, hogy ösztöndíjat is kapnak azok az ápolók, akik ugye a diplomás gyermekápoló programban részt vesznek, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Bethesda Gyermekkórházban dolgoznak, és bizonyos tanulmány átlag fölötti eredményük van, akkor ők ilyen anyagi megbecsülés formájában is érezhetik ezt. És ez nagyon fontos, hogy közösségi megtartó erő is legyen, hogy kiszámítható fejlődési utat mutassunk nekik, és hogy kórházunkat válasszák.
Ugye itt mondta, hogy elindulnak a digitális tananyagok és országos továbbképzés. Ez hogyan valósul meg? Van a Bethesdának egy akadémiája, és annak a keretében fog ez majd elindulni?
Igen, van ugye a kórháznak a Bethesda Akadémia nevű platform, és ugye azon keresztül, illetve nem csak online, hanem rendes részvétellel is részt tudnak venni különböző képzéseken, amelyek segítenek abba, hogy a tudásuk emelkedjen.
Eszközbeszerzésekről is van szó. Na most ezek tényleg olyanok, amelyeken úgy tudnak gyakorolni azok az egyetemről kikerült emberek, vagy éppen egyetemisták, hogy nem élő emberen kell, például élő csecsemőn. És ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy ne ők legyenek a próbababák.
Igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is. Ugye jelenleg a Skill Laborunkban már van egy szimulációs eszköz, az egy hasonló, mint ez a nevezett SimBaby, az egy felnőtt méretű, ugyanúgy egy szimulátor, amelyet jelenleg is ugye használunk oktatási célra, illetve ugye most az új beruházásra egy csecsemő baba is jön, ugyanúgy nagyon sok olyan paraméter tudnak rajta mérni, amit ugye a mindennapos ellátásban önállóan ápolói kompetenciák megfelelően tudnak alkalmazni, és ugye ezeket az invazív beavatkozásokat, amik esetlegesen fájdalommal járnának, ugye a betegnek ezeket meg tudják megfelelően tanulni, és később, amikor oda kerülnek a betegágy mellé, akkor egy nagyobb magabiztosság, egy nagyobb fontossággal fogják tudni elvégezni ezeket.
A digitális tananyagnál mik lesznek? Tehát mi az, ami mondjuk pluszt vagy többet jelent?
Tervezünk szöveges formában is tananyagokat csinálni, illetve videókat is, amik akár szimulációra, akár egy beavatkozásnak a lépéseit, a szakszerű kivitelezését, vagy akár egy betegátadást, egy kommunikációs folyamatot tud szemléltetni, és ezeket otthonról meg tudják tekinteni, akár egy teszt formájában számon tudjuk utána kérni tőlük, és ez mindenképp egy visszamérhető folyamat lesz nekünk, de ugye leginkább ilyen e-bookhoz, ilyen e-learning felületet tervezünk létrehozni, illetve a videókat.
Itt elsősorban egyébként azokat szeretné a Bethesda Gyermekkórház megcélozni, akik jelenleg tanulnak a rendszerben?
Jelenleg azokat célozunk meg, akik már ugye az oktatási rendszerben ugye részt vesznek, de ugye a későbbiekben nyilván egy pályaorientációs folyamatot is szeretnénk, hogy ugye több ember válaszza az egészségügyet, szóval tervezünk akár olyan tartalmakat is gyártani, edukatívak, és ezzel motiváljuk a leendő egészségügyi szakdolgozókat, hogy válasszák ezt a pályát.
Van egy létszám, ami meghatározott, hogy mennyien vehetnek részt benne, vagy ez folyamatosan változik majd?
Itt ugye a tananyag részre, itt nincs egy konkrét létszám, ingyenesen hozzáférhető felület lesz, és igazából bárki, akit ugye ez érdekli, ez hozzá fog tudni ehhez férni ezekhez az anyagokhoz.
És az ösztöndíj és rezidens program, ugye a pályakezdők támogatására, az hogyan képzelhető majd el?
Igen, ugye az ösztöndíj program az úgy lesz, hogy akik ugye a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Bethesda Gyermekkórházban dolgoznak, azok tudnak pályázni rá. Támogatni szeretnénk azt, hogy minél többen a kórházunkat válasszák, és hogy megbecsülést érezzék, hogy ez egy támogató közösség. Valamint ugye a rezidens diplomás ápolói program meg azért nagyon fontos, mert magában a diplomás ápoló képzésben nem esik túl nagy hangsúly magára a gyermekápolásra, illetve ezekre a folyamatokra, és sok diplomás ápoló végzése után még nem tudja egyértelműen, hogy milyen irányba is szeretne tovább menni, és nekik kínál ez egy nagyon jó lehetőséget, hogy egy 2 éves rendszerben, egy forgórendszerben megismerik a kórházat, minden osztályt, és akkor 2-3 hónapokat töltenek az osztályon. Kicsit hasonlít a orvosoknál is magára a rezidens programra, és akkor utána tudnak választani olyan területet, ami számukra megfelelő.
Elindult már a program?
Igen, ez ugye most innentől fog elindulni, ugye a rezidens program az már indult, és akkor erre csatlakozik majd rá, ugye ez.
Meddig tart?
Jelenleg ugye ez a programkérés ugye 2 évre szól, de jövőben tervezünk még olyan programokat indítani, amik esetleg ugye ezeket továbbfejleszti, elősegíti.
Miért jó ápolónak menni? Miért válassza valaki az ápolói munkát? Mert hogy nagyon nagy szükség van rájuk, és itt én úgy gondolom, hogy amikor az egészségügyről beszélünk, akkor nem szabad csak az orvosokra gondolni, hanem azokra, az ápolókra, nővérekre, akik ott vannak és segítik az orvosoknak a munkáját, és természetesen bennünket is, betegeket is.
Igen, ez nagyon fontos szerintem is, hogy nem csak az orvosiakat, hanem a többi egészségügyi szakdolgozót is ugye motiváljuk a pályára, és nagyon fontos az, hogy jelenleg is egy nagy fokú ápolóhiánnyal küzdünk Magyarország szinten, de ugye az ápoló létnek ugye megvan ugyanúgy a szépsége, ugye ez egy hivatásnak tekinthető szakma. Úgy gondolom, hogy ez mindig egy olyan munka, amiben folyamatos kihívásokat, folyamatos tanulást, tényleg egy ilyen lifelong learning jellemzi ezt a szakmát, és nagyon fontos az, hogy egy rugalmasság, csapatmunk, közös gondolkodás legyen az ápolók között.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a megkezdett témát. Itt lesz majd velem az éterben Nyergesné Závodi Edit, a Betesda Gyermekkórház ápolási igazgatója, aki arról beszél majd, hogyan, milyen eszközökkel próbálják pályán tartani a már meglévő szakembereket. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A magyar bankrendszer stabilitási mutatói továbbra is kedvezőek. A szektor likviditása bőséges és képes nagyobb sokkokat is kivédeni, mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdász ügyvezető igazgatója a legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentést bemutató online tájékoztatóján. Továbbra is jelentős profitabilitás jellemzi a magyar bankrendszert, 18,9% volt a saját tőke arányos jövedelmezősége tavaly év végén. A nem teljesítő hitelek aránya mind a vállalati, mind a lakossági piacon alacsony. A bankok nettó kamatjövedelmének növekvő része származik a központi költségvetéstől. A bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amihez a támogatott hitelek jelentősen több mint 400 milliárd forinttal járultak hozzá tavaly, közölte Banai Ádám. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. A modern technológiai megoldások segítségével korszerű hőkamerás drónok alkalmazásával védik a gidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Május vége, június eleje az őszgidák születési időszaka, amely egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével, amikor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat. A világra jövetelt követő első hetekben a gidák túlélését a lapulási reflex és a teljes szaktalanság biztosítja. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. A gabonatáblákban, erdőkben ez elegendő védekezési stratégia, azonban a réteg lucernások kaszálása során ez a legfőbb veszélyforrás is egyben. A gidák az érkező traktorok zajára sem ugranak fel, hanem továbbra is mozdulatlanul lapulnak, ami akár végzetes is lehet számukra. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is.
Az Európa Rádió híreit hallották.
se fél. Gyermekként elhittem, hogy minden felnőtt jó, hogy igaz minden kimondott szó. Felnőttként tudom már, hogy gyereknek lenni jó, hogy az élet előre megálmodható. Oda-vissza szél, ahol hegyeket látok, ahol nincsenek határok, ahol a medve él. Oda-vissza szél, ahol madarak szállnak, ahol havasok a tájak, ahol a nyár is tél. Gyermekként elhittem, hogy minden felnőtt jó, hogy igaz minden kimondott szó. Felnőttként tudom már, hogy gyereknek lenni jó, hogy az élet előre megálmodható.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést arról, hogy átfogó országos jelentőségű ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. Nyergesné Závodi Edit ápolási igazgató elmondása szerint lesújtó a helyzet. Jelenleg ugyanis mintegy 14-40 ezer fős ápolóhiány jellemzi az egészségügyet. A szakdolgozók átlag életkora majd 50 év. Ezt felismerve indítja el programját a Betesda, a 2026-27-es időszakban megvalósuló fejlesztések eredményeként egy integrált, szimulációs és digitális elemekre épülő oktatási rendszert hoznak létre, amely összekapcsolja az infrastruktúrát, a modern tananyagokat és az életpálya támogatást. A program országos szinten is hozzájárul a gyermekápolás minőségének javításához, a betegbiztonság növeléséhez és a fenntartható szakdolgozói utánpótlás biztosításához.
Ez rendkívül fontos mindannyiunknak, hiszen az ápolói hivatás az egy nagyon sokrétű, egy nagyon szép hivatás, ahol igazából az ember beleteszi az egész szívét, lelkét, a személyiségét. Az, amikor az ápoló van a beteg gyermek mellett, jelen esetünkben ugye gyermekkórházban dolgozunk, azt a fajta érzést és azt a fajta humánumot, attitűdöt, amit egy ápoló tud adni, azt igazából más nem tudja megadni. Amikor bejön egy beteg gyermekkel egy szülő a kórházba, a szülő kiszolgáltatott bizonytalanságban van, nem tudja, hogy mi fog vele történni. Nem érti ugye azt, hogy mit mondanak az orvosok, nem érti a szakmai nyelvet. Akkor mindig az ápoló az, aki az első pillanattól kezdve ott van, tud egy biztonságot, egy támaszt nyújtani a szülőnek, ha már az a legelső pillanatban, amikor beérkezik a kórházba, ahogy hozzászól, ahogy felveszi a kommunikációt, ahogy biztosítja a szülőt, a gyermeket, hogy segítséget tudjon nyújtani. Egy szoros bizalmi kapcsolatot alakítunk ki a családdal, hiszen az ápoló az, aki a 0-tól 24 óráig minden egyes percben ott van a család mellett, a beteg gyermek mellett. Ő látja az állapotbeni változásokat, ő tud visszareflektálni, ő van kapcsolatban az orvossal, tehát gyakorlatilag az ápolók nélkül nincsen betegellátás. Ez a fajta visszacsatolás, amit mi kapunk, szeretetet a szülőktől, a gyermekektől, ez az, ami motivál minket nap mint nap. És az, hogy tényleg az ember egy hosszú műszak után, egy 12 órás műszak után, amikor nagyon elfárad, de úgy megy haza, hogy igen, ma is tudtam segíteni egy beteg gyermeknek, egy családnak. Ez egy olyan fajta plusz töltetet ad, ami szerintem ez visz minket, ápolókat tovább minden nap, hogy ez a hivatás igenis szép és érdemes csinálni. Úgyhogy mi azért vagyunk, hogy az ápolóinknak minden segítséget meg tudjunk nyújtani, támogassuk őket ebben, megelőzzük ezt a kiégés közeli állapotot. Ezért is csináltuk ezt az ápolásfejlesztési programot, amiben lehetősége van az ápolóinknak is, mint mentor szerepben jelen lenni, tanítani a fiatalokat, az új nemzedéket kinevelni. Ez az ápolóknak is plusz töltet arra, hogy igen, amit ő tud, ez a hosszú éves szakmai gyakorlat, a 20-30 éve dolgozik a betegágy mellett, ezt igenis a jövő generációnak, a jövő nemzedékének át tudja adni. Úgyhogy ez az, ami igazából nagyon fontos és motivál, úgy gondolom. És hát aki benne dolgozik, aznak olyan erős hivatástudata van, hogy ez szerintem nélkülözhetetlen, illetve az a nagyfokú empátia, amivel az ápolók bírnak, hogy segíteni akarnak. Ez az alapmotiváció, valaki ápolónak megy. És hát ez van bennünk, hogy ezt a fajta attitűdöt és ezt a fajta érzelmi töltetet, és ahogy mi dolgozunk, ezt tényleg adjuk át a fiatal generációnak. És tanítsuk őket, támogassuk őket.
Önöknél is nagy egyébként a fluktuáció?
A fluktuáció az nálunk a kórházban itt nem olyan nagyon erős, de azért jelen van. Ugye nyilván az utánpótlásunkat azt biztosítja az egyik főtámasz a Károli Református Egyetem Egészségtudományi Intézetében a diplomás ápolói képzés, de ezen kívül a szakképzésből is látjuk a hallgatókat gyakorlatra, úgyhogy őket neveljük ki.
És egyébként milyen szintig lehet eljutni, ha valaki ezt a szakterületet választja? Mert ugye lehet, hogy kevesen tudják, hogy azért itt is el lehet menni, akár külföldre tanulni. Igen. Az orvos az, ha választ, akkor elmehet, igen, ugye ösztöndíjprogram keretében, igen, külföldre, és stb. Stb. Igen. Ez az ápolóknál is megvan?
Ez az ápolóknál is, például ebben az ápolásfejlesztési projektről, amiről most beszélünk, ebbe benne van egy külföldi tanulmányút is, ami lehetőségére nyílik a mentoroknak is, az ápolóknak, illetve a fiataloknak, akik bekapcsolódnak ebbe a programba, hogy elmenjünk igen külföldi tanulmányotokra, ott jó gyakorlatot szerezzünk. Képzési tervben is benne van, és az ő lehetőségük a továbbfejlődésre, az meg azt gondolom, hogy egy szakképzésben végezett gyerek ápolóként, ápolóként, utána tovább tud lépni a diplomás ápolóra, szerez egy diplomát, majd egy kiterjesztett hatáskörű ápolói mesterképzésen is részt tud venni, és utána, ha valakiben van még motiváció, erő, energia arra, hogy tovább tanuljon, akkor doktoriskolába is be tud iratkozni. Tehát az ápolóknak a lehetősége is nagy. Ebben támogatjuk a mi dolgozóinkat is, hogy tanuljanak tovább, és végezzék el a diplomás ápolói képzést, és akár még azután is. Aki meg már úgy érzi, hogy nem tud felsőoktatásba menni, őnekik meg abban kérjük a segítségüket, hogy ők meg a gyakorlati tapasztalataikat adják tovább, és mint mentor, mint oktató, oktató ápolók működnek, és ők tanítják a fiatalokat, és várják a kórházba.
Mi a könnyebb, gyerekek vagy felnőttek mellett ápolónak lenni?
Hát mind a kettőnek megvan a maga szépsége, meg nehézsége, ezt így nem lehet.
Azért kérdezem, mert a felnőttek azért néha hisztisebbek tudnak lenni, mint a gyerekek.
Igen, igen, igen. Hát a felnőtt ápolásnak is nagyon-nagyon megvan a sok maga szépsége, az, hogy ott azért nyilván ugye a kommunikációt maga a beteggel kommunikálunk, ha van olyan állapotban, és ott is ugyanúgy megvan ez a nagyon erős kapcsolat az ápoló és a beteg között. A gyerekeknél azért más, mert ott ugye jelen van a szülő minden pillanatban. Tehát egy szülő nap 24 órájában a beteg gyermeke mellett lehet. Tehát ott ugye a gyermeket is, és a szülőt is egyaránt nagy figyelemmel tekintünk. Úgyhogy ez a különbség, azt gondolom, és a gyerekápolásban a szülő támogatása, ez az, ami egy kicsit az ápolóknak több figyelmet igényel.
Mondjuk azért ez megdöbbentett az az adat, hogy a hazánkban 2020-as évek elején körülbelül, akkor az egészségügyi szakdolgozók, ugye ápolók, asszisztensek száma 100 000 felett volt. 2023-ban mintegy 104.103 szakdolgozót tartottak nyilván, tehát hogy nagyon minimálisan nő, és hogy 40-50 000 fős hiányról beszélünk.
Igen, pontosan ezért van, hogy minden eszközt meg kell ragadnunk arra, hogy ennek a hivatásnak a szépségét tudjuk megmutatni, és legyen lehetősége arra, aki ide jön gyakorlatra, és ezt a pályát választja, hogy lássa, hogy ebben is van előrelépési lehetőség. És ami még nagyon fontos, a pályaorientációk, tehát azt már az első pillanattól, amikor a gimnáziumi években van, vagy a szakközépiskolában, szakgimnáziumokban vannak, most már úgy hívják a szakképzésben, szakgimnáziumban tanuló gyerekekhez kimegy, elmegyünk, és egy pályaorientációs nap keretein belül bemutatjuk a hivatásnak a szépségeit. Egyáltalán mi az, hogy ápoló? Mi a feladat? És ott próbáljuk már meg őket ebbe az irányba terelni.
Talán ez is lenne a legfontosabb, mert azt szerintem ugye az egészségügy mai helyzetét látva leginkább csak a rossz dolgok vannak kiemelve, a jók nincsenek.
Igen, igen, ezért kell, hogy lássák, hogy azért ebben rengeteg sok szépség van, és ad egy olyan plusz töltetet, ami más hivatásba nem kaphatja meg az ember. Itt nagyon érdekes, hogy akkor kezdik el megérteni a tanulók, amikor bekerülnek már a képzésbe, vagy még a képzés előtt eljönnek és körülnéznek a kórházba, mert biztosítunk nekik egy ilyen napot, egy ilyen pályorientációs napot, amikor még elmenek mindenhova, minden más területre, és nem csak az ápoló területre is bejön, megnézi, hogy igen, itt az ápolónak mit kell csinálni, végigvisszük a kórházba, megmutatjuk az összes területet, mert ami jó, az az, hogy tud választani, hogy most őt érdekli a fekvőbet, ellátás, vagy érdekli a járó betegellátás. Vannak különböző munkacsoportok, speciális területek, ahova lehet csatlakozni, és ezt már az elején ő látja, tehát az érdeklődésüket és a figyelmüket kell orientálni ez a hivatás felé. Ez nem egyszerű, ezért minden eszközt próbálunk tényleg bevetni, meg egyáltalán, hogy eljusson a tanulókhoz, hogy ez a hivatás is milyen szép, és hogy lássák.
Gyakorlati lehetősége egyébként mennyire van a fiataloknak, tehát akik mondjuk egészségügyi szakközépiskolát választanak, és majd ugye onnan mennek tovább egyetemre. Igen. Szóval mekkora a gyakorlati lehetőség, mert egyébként, ha azt nézem, akkor jó lenne külföldi mintákat átvennünk, ahol már általános iskola felső tagozatában oda ültetik a gyerekeket a számítógép elé, hogy válasszanak, hogy mi az, ami igazán érdekli őket, mi az, ami az ő személyiségükhöz leginkább passzol. Mert sokszor talán az is a baj, hogy kevés a gyakorlat, tehát kevésbé látnak bele az ellátórendszerbe a fiatalok.
Igen, hát pont ez a baj, hogy kevés a gyakorlat. Igen, azért adunk erre lehetőséget, hogy ide kijöjjenek pályaorientációban, lássa. Mi megyünk be az iskolába, kiviszünk eszközöket, kipakolunk egy asztalra, megmutatjuk, visszük a babát, például ez a SimBaby, amiben a projektben lesz, ez az új baba, ez olyan annyira élethű szimulációs környezetek között teljesen tudja szimulálni azt, mint egy élő csecsemő. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel az interaktív tudásbázissal és ezekkel az anyagokkal tudunk dolgozni a mostani generációban, mert ők már annyira ebben élnek, ebben a digitális világban, és ez az interakció nekik, ez a pörgés, ez az élmény alapú oktatás, tehát igazából ezzel tudjuk őket megfogni. Ez érdekes nekik, megfoghatja, kipróbálhatja, általában úgy szoktunk menni, hogy kivisszük ezeket az eszközöket, és akkor ezzel próbáljuk felkelteni az érdeklődésüket. Egyébként meg most már egyre jobban az a tendencia, hogyha valaki szakközépbe, gimnáziumba végez, akkor egyből a felsőoktatást választja, akár a diplomás ápolói szakot.
De jó ezt hallani.
Az elmúlt években, egy jó pár évvel ezelőtt még többen választották a szakképzést, de most abban az irányban vagyunk, hogy a gimnázium az érettségi után inkább úgy döntenek, hogy mennek egyből a felsőoktatásban.
És az jobb vagy rosszabb?
Hát mind a kettőnek megvan az előnye, meg a hátránya. Nyilván, ha a szakképzésre végez valaki, egy 2 év alatt szerez ápolói oklevelet, ott nagyobb a gyakorlati óraszám, tehát ők gyakorlatban erősebbek, viszont ha a felsőoktatást választja, ugye akkor az 4 év egy BSC képzés, ott masszívabb jóval az elmélet, viszont kevesebb a gyakorlat, de most mint a Károli diplomás ápolói karon is úgy vagyunk vele, hogy próbálunk minél gyakorlatorientáltabb képzést biztosítani, hogy gyakorlatban is megállják a helyüket. Nyilván az a cél, hogy a 4 év után az erős elméleti tudásra alapozva legyen egy olyan gyakorlati tudásuk is, amivel már azért el tudnak kezdeni dolgozni. Mert ez a legnagyobb bizonytalanságuk, mikor kijönnek a főiskoláról, hogy a gyakorlati tudást azt igazából azután fogják megszerezni.
Igen. És türelmesnek kell lennie. Nem biztos, hogy megy az elsőre.
Igen.
Úgyhogy ez elkerülhetetlen.
Elkerülhetetlen, igen, de persze ezt úgy megpróbáljuk kiküszöbölni, hogy tényleg előbb a szimulációs teremben és a skill laborban is gyakorolja be a technikát, fogja a kezébe a tűt. Nyilván teljesen más a való világban egy ilyen szituáció, amikor be kell kötni egy branult, de azt már előre azért csak meg tudjuk neki tanítani, hogy hogy kell kommunikálni a szülővel, hogy kell kommunikálni a gyermekkel. Tehát, hogy úgy menjen ki, hogy azért ő benne is legyen egyfajta magabiztosság, hogy igen, ezt ő meg fogja tudni csinálni.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy átfogó, országos jelentőségű ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Megígézett, miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen.
Oh,
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.